Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Gyurta Dániel, olimpiai háromszoros világ és kétszeres európai bajnok magyar úszó szerint az igazán nagy sportoló nem akkor kemény, amikor minden rendben van, hanem amikor nehéz, fáj, nem megy neki. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, majd hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, ha sorsunk velünk mostohán is bánik, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ámít. És éltet a remény, te leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsempés a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő.
Farkas Andrást hallgattuk röviden mai találkozónk tartalmából. Szabó Kati 1968-ban született a Kovászna megyei Zágonban. 6 évesen az Onfalvi, majd a Dévai tornaiskolába kerül. 1983 és 1984 között 17 alkalommal kapott maximális 10-es pontszámot a tökéletesen végrehajtott gyakorlataira. Az 1984-es évi nyári olimpiai játékokon Los Angelesben 4 aranyérmet szerzett. Ma egy 2007-ben készült portrébeszélgetéssel elevenítjük fel pályafutását. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Társalgunk portré rovatában a világhírű tornász csillaggal, Szabó Katival találkozunk. Sármási Bocskai János összeállításában.
Közvetlenül. Rádiós közelkép.
Szabó Katival szülőházában beszélgetünk Zágonban. 3 évesen milyen volt elkerülni Zágonból? Ki fedezte fel, hogy kezdődött ez a szép karrier?
Elég nehéz volt elmenni, mert túl kicsi voltam. Az volt a helyzet, hogy mindenki mondta a szüleimnek, hogy muszáj vinni Katit valahova, mert nagyon mozgény voltam, s mindig szaladtam, s mindig ugráltam, s akkor mindenki azt mondta a szüleimnek, hogy muszáj vinni tornászni. És aztán a szüleim érdeklődtek jobbra-balra, s bekerültem Brassóba. Édesanyám minden héten kétszer vitt egy tornaklubba. Pár évig, nem tudom megmondani meddig, Brassóból küldtek Onásra, mert ott volt akkor azon esti klub, és ott volt a centrum, úgy kerültem innen el. Az óvodát is ott csináltam. Pár hónapig ott voltam, már nem emlékszem biztosan, de tudom, hogy óvodát is csináltam ott.
Ki volt, aki felfedezte Katit?
Nem tudom megmondani, ez biztos, hogy a nővérem jobban tudna. Itt Zágonban a Farkas Irén tanítónénivel tornáztam. Ő küldött tovább, de ki fedezett engem föl, azt nem tudom megmondani. Biztos, hogy ő, a szüleim, és aztán a szomszédok, akik mondták, hogy valamit muszáj csinálni, mert nem igen jártam a földön, mint csak a fákon. Erre emlékszem, igen.
Amikor elkerült Brassóba meg Onestre, akkor valaki volt Katival a családból, vagy gyerekként egyedül volt a nagyvilágban?
Amikor elkerültem Brassóba, hát úgy volt, hogy anyuka vitt reggel, ott megvárt addig, amíg volt az edzésem, és aztán jöttünk haza. Amikor Onestre elkerültem, akkor a nővérem jött velem, mert az volt a helyzet, hogy nem tudtam románul. Hogy nem maradjak egyedül ottan, akkor a nővérem a 11-es, a 12-et ott befejezte Onesten, és akkor én, ahogy kezdtem az első és a másodikot, ott volt velem. Persze, hogy nehéz volt, mert csak magyarul tudtam, és nem értettem semmit románul. Ezekre igazán nem igen emlékszem.
Milyen volt beilleszkedni?
Tudom, hogy nagyon nehéz volt. Tudom, hogy mindig, amikor a szüleim mentek el, akkor mindig el kellett szökjenek. Mindig egyet mondtak, hogy mennek keresni valamit, hogy tudjanak visszajönni idehaza. Az iskolába le voltam ürve, azt semmit nem értettem. Mindig emeltem fel a két ujjomot, hogy engedjenek ki. Erre emlékszem, de aztán, ha a többi hogy volt, nem tudom. Nem tudom. Persze, hogy nem volt könnyű, amikor egy nagy világba kerül valaki, és más nyelvet beszélgetnek. Csak az volt a szerencsém, hogy ott volt a nővérem, és nagyon sokat számított, mert a 2 év alatt aztán megtanultam románul, akkor könnyebb volt, amikor ő befejezte az iskolát. Egyedül maradtam, és akkor már nem volt ilyen nehéz.
Mikor kezdett el járni ilyen országos tornákra?
A Romániában azt hiszem, hogy 76-ba kezdtem, igen, 76-77-be, igen, kezdtem a versenyeket, 79-ig. És aztán 80-ba kerültem Dévára, úgyhogy pár évig Onesten jártam versenyekre.
Itt nyert is?
Nem emlékszem, biztos, hogy nem. Csak második, harmadik érreim vannak, első nincs, nem igen, pár napja néztem, az első érmet nem találom sehol. Második, harmadik van, de itt nem igen volt.
Akkor Déván jött az első aranyérem?
Igen, Déván kezdtem, amikor mentem 80-ba az Európa-bajnokságra, igen, ott Lyonba. Akkor jöttek az első aranyérmek, és azóta jöttek.
Farkas Irén tanárnővel beszélgettünk
Sziszi nénivel, aki Hajdonán Szabó Katit is útjára indította a világbajnoki cím felé.
Hát amikor Szabó Kati hozzám került, olyan 3 éveske, nagyon édes kicsi leányka volt. Úgy került hozzám, hogy a testvére Zita járt tornakörre. És az édesanyja ment a mezőre, és a kicsi leánkát hozta magával, mert nem volt ki otthon ügyeljen rá. És én felfedeztem a kicsi Katiba a tehetséget, kezdtem vele foglalkozni, és rájöttem arra, hogy a legkisebb, a legtehetségesebb. Én indítottam el, a torna ABC-jét tőlem tanulta, de semmi esetre se én csináltam belőle olimpikont, de megadtam azt, az első lépést, hogy megszerettem, tettem bele a tornát.
Szabó Kati tornászvilágbajnokunk nővére, hogy emlékszik vissza arra az időre, amikor Kati 3 évesen elkerült a szülői háztól, és elindult ezen a szép karrier útján?
Egész elevenén, egész élesen vannak meg a gyerekkori emlékek, képek az emlékezetemben, meg nagyon szívesen vissza is gondolok, mert nagyon kellemes volt, habár akkor már kemény munka volt.
Hiányzott a kis Kati a családból? A gyerek azért 7 éves koráig legalább itthon van a családnál, játszik, babázik. Te, Kati, már akkor tornászott és építgette a karrierjét. Először Brassóban, majd Onesten.
Hiányzott, nagyon hiányzott. Én voltam a család legnagyobb gyereke, és nagyobb részt rám voltak bízva a kisebbek. Én és a Kati között közel 11 év van korkülönbség, és így anyukám nyugodtan rám bízta a Katit. Aztán, mikor elkerült Onesre, akkor nagyon-nagyon hiányzott. Mint testvér is, meg mint foglalkozás is.
Zita sosem próbálta meg a tornászást? Vagy úgy nem érzett késztetést arra, ha már Kati tornászik, akkor hadd próbálja meg én is, én sem lehetek ügyetlenebb.
Próbálni azt megpróbáltam, de az én sportkarrierem az nagyon későre kezdődött. Valamikor 7. vagy 8. osztályos voltam, az már korban túl kiöregedett. Mikor liceumban voltam, tornázgattam, mikor Onestre kerültem a Katival, akkor ott újra tornázgattam, tehát nem egy olyan magas színvonalon, mint ahogy a sportiskola növendékei, akik ott kezdték az iskolát, de minden megpróbáltam, hogy nekem is valami bejöjjön, hát nem jött be. Később, közel 40 évesen lefutottam az első maratonomat Budapesten, utána 2 évre rá még egyszer Budapesten, rá 2 évre Párizsba futottam le a maratont, és 2004-ben a New Yorki maratont. Számtalan félmaratonon van, rövidebb verseny az újra számtalan. Tehát nem azt mondom, hogy nem vagyok én is valami sport gén örökölt, de nem torna. Nem vagyok én az a hajlékon típus. Szóval, hogyha korábban kezdtem volna lehet, mint ahogy a Kati, akkor még lehet, hogy ki lehetett volna belőlem is alakítani valamit, de hát én nem voltam felfedezve korán, és egy komolyabb központban, ahol Katit kinevelték, és kihoztak belőle egy olimpiabajnokot, én ott nagyon későre kezdtem. Szóval valószínűleg ez volt az oka, hogy nem voltam én is sikeresebb.
De nem féltékeny a húgára?
Nem, abszolút nem vagyok féltékeny, sőt, nagyon örülök neki azért, hogy az én húgom lett egy magasan kiemelkedett sportegyéniség. Soha nem zavart, hogy az ő mellén ragyognak az arany érmek, sőt, úgy drukkoltam neki, mintha én lettem volna a dobogón, vagy mielőtt a dobogóra került ugye a talajon, vagy a torna gerendán, szóval abszolút nem volt féltékenység benne.
Kati, hogy egyáltalán sajnálja azt, hogy kicsi gyerekként elkezdte ezt a karriert, és nem volt olyan igazi gyerekkora, mint azoknak a zágoni gyerekeknek, kislányoknak, akik 3 évesen még homokoztak, vagy babáztak.
Sajnálom, persze, hogy elmúltak az évek, és öregedek, de nem mondhatom, hogy sajnálom, amit csináltam, mert nem is gondolkoztam így, mint most. Sok szerencsém volt, sokat jártam, sok versenyen voltam, sok eredményem volt, úgyhogy soha nem voltam sérülve, nem volt egy nagyobb problémám. Szerencsés voltam, mert az én kollégáim, amikor befejezték a tornát, vagy abba kellett hagyják, mert meg kellett műtsék, vagy a térdjük el, vagy valami mindig közbe jött. Én ezt köszönhetem, mert nekem eredményem volt, nem voltam soha sérülve, úgyhogy nagy szerencsém volt. A másik dolog az, hogy valahol sajnálom, mert nem volt az az idő, mint mindenkinek, hogy tudjak babázni, hogy tudjak járni a szomszéd gyerekekkel jobbra-balra, úgy, mint itt a falun, de nem bánom. De még egyszer újból nem csinálnám.
Gondolom, hogy annak idején is nagy szám volt, amikor Kati hazajött, Déváról vagy Onestről, körbe rajongták itt a szomszéd gyerekek, és arra az egy-két napra azért mindenhová követték, nem?
Onásról nem emlékszem, amikor jöttem haza, már elég fiatal voltam. Déváról, amikor jöttem haza, akkor egy-két nap volt, úgyhogy nem volt sok. És egy-két nap alatt vagy mentem megnézni a testvéremet, aki Kézdivásárhelyen lakott, vagy mentem a másik testvéremet megnézni, ahol Szentgyörgyön lakott, úgyhogy minden napra volt valami csinálnivaló. Nem is mondhatom, hogy van sok barátnőm ittem, mert nagyon keveset voltam Zágonban. Megkezdtem az óvodát Zágonba, de befejeztem Onestén, és mindenki el van menve Zágonból, úgyhogy nem igen tartom a kapcsolatot. Van két jó barát Kovásznáról, akivel tartom a kapcsolatot. Még amikor tornáztam, ők mindig drukkoltak, ők vártak is a repülőtéren, úgyhogy szia Noémi, szia Miki, ha hallgassátok, akkor nem találkoztam veletek ebbe az évbe, de mindig veletek vagyok, úgyhogy puszillak.
A családot mennyire viselte meg az, hogy Kati ilyen pályára ment?
Anyagilag abszolút nem. Legalábbis én nem tudom azt, hogy éreztük volna, soha nem mondták a szüleim azt, hogy na most anyagilag nem tudjuk ezt támogatni, vagy nem tudunk elutazni minden két hétben, hogy megnézzük Katit, mert két hetenként látogatták a Katit. Nem tudom azt, hogy lett volna egy ilyen anyagi gond. Ellenben volt olyan gondjuk, hogy nem volt benzin, de hát végül került benzin, szóval hogyha gond ez, akkor az ilyen volt. De az, hogy nem volt, hogy benzint kifizetni, az olyan nem.
Kati, mennyire volt megerőltető a felkészülés egy-egy ilyen versenyre?
Edzeni mentünk minden nap kétszer, volt egy edzés reggel, egy edzés délután. A két edzés között volt az iskola, mindig fontos volt, csak nálunk fontosabb volt az edzések, mint az iskola. De közben azt is csináltuk. Nem lehetett mondani, hogy nincs kedvem, vagy fáj valami. Pláne amikor a verseny közeledett, akkor muszáj volt minden bele, úgyhogy ilyen nem igen volt.
Volt kedvenc területe?
Nagyon szeretem a gerendát és a talajt, és nagyon detesztálom a korlátot. Soha nem szerettem.
De azért csinálta?
Hát muszáj volt csinálni, persze, igen, mert a torna akkor nem úgy volt, mint máma, hogy mehetünk versenyezni csak egy szerre, mert akkor az én időmben muszáj volt csinálni a négy szert. Most már minden el van változva, most már mondhatom, hogy könnyebb lett a torna, mint az én időmben. Most már nem is létezik a tízes. Bíráskodni nagyon nehéz mostan.
Amikor például a talajgyakorlatokat végezte, könnyebben állt hozzá, hogy lelkesebb volt, mint amikor a másikat?
Nem is mondhatom, hogy nem szerettem. Féltem mondjuk a korláttól. Féltem, mert tudtam, hogy nem volt az én kedvencem. Mindig megvolt az a kicsi félés bennem. Jó, nem tudom összehasonlítani a korlátot a gerendára. A gerenda az nekem könnyű volt. Annyira tudtam csinálni, hogy már ha csak jött volna le egy nagyon nagy vihar, akkor tudott volna le nyomni a gerendáról. Annyira szerettem a gerendát, hogy ha éjjel, ha nappal, akármelyik órában valaki felkötött volna, és mondta volna, menj a gerendáról, és ezt meg kell csinálni, megcsináltam. De nem volt ugyanaz a korláttal is, mert a korláttal, amikor félsz, nem ugyanaz. A gerendás a talajjal soha nem volt probléma. Az ugrást, hát azt is csináltam, de csak csináltam, úgyhogy muszáj volt csinálni.
Nehéz volt úgy földet érni, hogy nem mozduljon el? Mert látjuk a televízióban, hogy amikor ugranak, az egy szempont, hogy földet éréskor ne lépjen előre vagy hátra.
Nagyon nehéz, igen, de mi már úgy edzettünk, hogy 5 gyakorlatot muszáj volt úgy megcsinálni, hogy ne mozduljunk. Ha mozdultunk, az már nem is egy szállításban. Ha 5 percig volt a gerendán a műsor, akkor addig csináltunk, amikor azt az 5 gyakorlatot megcsináltunk úgy, hogy ne mozduljunk. Ha volt 7, akkor 7, mert minden nap egy kicsit más volt. Volt úgy is, hogy 10, úgy is, hogy 5, vagy 1, vagy attól függött, hogy milyen volt a program. Mert egy program után csináltuk az edzéseket. Az edzők csinálták a programot, mikor mentünk be a terembe, mondták, na, most csinálunk ugrás, korlát, gerendát, ez. És akkor mi tudtuk. De a gerendán úgy volt, hogy 3 gyakorlat, nem szabad mozdulni. Jó, volt 3 kiadva, de lehet, hogy csináltunk 30-at is, hogy az a 3 legyen meg. Persze, amikor 30-at csinálsz egy nap, hónapig, évig, akkor megszokod, úgyhogy ezt muszáj volt megcsinálni lépés nélkül, vagy ugrás nélkül. Gerendas korlát minden nap volt, reggel is, délután is.
Valamiféle taktikát ki lehetett alakítani? Például a gerendán. Most kettőt ugrom, és akkor körülbelül itt kell egyet bukvencezni.
Igen, ezt mindenki azt hiszem, hogy kellett érezze, és kellett ebbe legyen, mert aztán megtalálod a taktikát. Persze, hogy fönnap kell vinni a kezeket, vagy alább kell menni, amikor ráész a szőnyegre, mert akkor megszorítod a lábojkáddal, és akkor nem mozogsz. De ezt mindenki ki kell, hogy találja. Persze, hogy nem mondta meg a másiknak, mert miért végezzen a másik hamarabb, mint én. Akkor mindegyiknek meg volt ez a kicsi konkurencia, igen. Na és az sokat jelentett mindig.
A lányok mennyire voltak barátnők?
Volt, akivel nagyon jó voltunk, volt, akivel mindig megvolt ez a rivalitát, még az edzéseken is megvolt, de úgy általában kijöttünk. Amikor volt az egyéni verseny, persze akkor nem néztük, hogy kolléga, barátnő, az nem. Amikor csapatverseny volt, akkor segítettünk egymásnak, mert persze, hogy a csapattal nem ugyanaz a verseny. De amikor az egyéni volt, akkor nem is ismertük egymást. Hát mindenki akart nyerni. Az edzések nehezek voltak, s hogy mutassuk meg, hogy van egy eredmény, akkor mindenki hát szorított, hogy nyerjen. Most a kollégákkal nagyon jó vagyunk, tartsuk a kapcsolatot, mindenkinek van családja, gyereke. Most a tornáról nem igen beszélgetünk, mind a családról beszélgetünk, mert már na.
Nyolcvan után kezdődött el igaziból Szabó Katinak a karrierje. Abban a paprikás világban volt-e olyan, hogy jobban kellett teljesítsen magyarként, mint esetleg a román kolléganője?
Nem hiszem, hogy volt, mert én, amikor csináltam a versenyek és tornáztam, én soha nem éreztem ezt a különbséget, hogy román-magyar. Lehet, hogy sokan föltették a kérdést, hogy miért mindig a magyar, mert hallottam, ez nem olyan rég volt feltéve ez a kérdés, hogy miért a magyar mindig? Miért? Hát én is szeretném tudni, hogy miért.
Mert ő volt a jobb.
Akkor idén igen, nem tudom megmondani, nincs válasz itten, de nem éreztem azt, hogy magyar voltam.
A család érezte?
Nem tudom megmondani.
Katinak melyik volt a legemlékezetesebb versenye?
Mindegyik megmaradt. Mindegyiknek van egy emléke, mindegyiknek van egy kicsi meséje. Nem csak ha megnyertem, vagy második, harmadik voltam, annak mindegyiknek van egy valamilyen. Amikor megnyertem az olimpia 4 aranyérmet, persze az valami unik. Mert gondolom én, hogy minden sportoló azt álmodja, hogy menjen egy olimpiára, mert az a legnagyobb verseny az olimpia. Már amikor odaér, hogy az olimpián részt vesz, akkor azt mondjam, hát ha meg tudnám nyerni, miért nem? Akkor minél többet akarna. Na nekem volt ez a nagy szerencsém, hogy menjek az olimpiára, hogy vegyek részt, jöjjek vissza 4 aranyéremmel és ezüsttel, és ez azt hiszem, hogy sokat jelent, mert nem biztos, hogy 2 vagy 3 olimpiát meg tudsz csinálni, mert minden 4 évben van olimpia, nem úgy van, hogy minden évben vagy 2-szer vagy 3-szor. Én nagyon jól tudtam 84-ben, hogy a 88-as olimpiát nem fogom megcsinálni, mert már ott volt a kor is, már tudtam, hogy abba fogom hagyni a tornát 88 előtt. Amikor voltam 83-ban Budapesten, amikor megnyertem ott is az aranyérmet, azt kérdezték tőlem, hogy milyen volt, amikor fölmentem a dobogóra, és nem húzták a magyar himnusz, húzták a románt. Én akkor nem is gondoltam erre. Én nagyon örültem, hogy megnyertem, és húzták az himnuszt. Hát én akkor nem a magyarnak szerepeltem, mert én akkor a román csapattal mentem el, hogy magyar vagyok az egy, de én a Romániának versenyeztem.
Kati, milyen érzés volt, amikor állt a dobogón, és húzták a román himnuszt?
Hát jó érzés, persze jó érzés, mert amikor tudod, hogy egy egész terem téged nézett a verseny alatt, és amikor tudod, hogy 15 000, 17 000, mint ahogy volt az olimpia, majdnem 20 000 nép volt abban a teremben, és tudtad, hogy mindenki téged néz, hát nagyon jó érzés, de azt is tudtam, hogy az csak egy pillanatot tart, mert amikor lejöttem a dobogóra, és megfordultam, tudtam, hogy vagy délután, vagy másnap kezdődött újból, előről. Amikor az olimpián vagy világbajnokságon megkezdődik, és akkor van 4 versenyed. Van csapatverseny, van egyéni, van a szerekre. Majdnem egy hétig tart egy verseny. Örülsz, mondod, uff, na, még egy. Na, holnap kezdjük újból, mert így volt. Jó, úgy is volt, hogy amikor befejeztük ezt a 4 versenyt, vagy a heti versenyeket, akkor tudtok, hogy van egy pár nap pihenés, akkor más volt. Jöttünk haza, találkoztunk a szülőnkkel, volt egy pár nap vakáció. Na, nagyon kevés volt. Úgyhogy mindig ez volt.
Milyen volt, Kati, amikor megnyerte egy bajnokságot, és jöttek az újságírók, a tévések, rádiósok? Már gondolt arra a díjazás után, hogy most mit fogok mondani?
Nem, hát már annyira meg voltunk szokva. És aztán az is volt a dolog, hogy hát mindenki ugyanazt kérdezte, hát mennyi edzés, hány órát mentek edzésre, mit csináltok, hogy csináltátok. Ez már annyira bent volt a programban, hogy tudtuk. Ritka volt, amikor valamelyik újságíró egy más kérdést tesz föl, mert mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy szombaton van edzésünk, vagy vasárnap van-e, mikor van a pihen napunk, na, ezeket szerették volna tudni.
Minden fellépését megnézték élőben? Sikerült eljutni a világbajnokságra, az olimpiai bajnokságokra, az Európa bajnokságra? Akkor nehéz volt útlevelet szerezni, kijutni ezekre a rendezvényekre?
Én, ha jól emlékszem, egyetlen egy bajnokságot, egyetlen egy versenyre volt anyukám elengedve, már nem itthonról, hanem a hatóságoktól. A magyarországi világbajnoki, mikor részt vett a húgom, akkor ott volt anyum, meg öcsém. Azon kívül soha nem engedték, hogy külföldre menjenek. Persze nem kaptak útlevelet, különben ők mentek volna szívesen. Az olimpiaira arra felálltsuk el. Olyan nem volt, hogy valaki a családból kísérje a Katit. De itthonról minden egyes közvetített versenyt megnéztünk, persze az újságokat azt bújtuk, már ahogy megjelentek másnap, mindig végigolvastuk, nagyon sokáig megtartottuk az összes újságokat, amiben Kati megjelent.
A tévé előtt ült az egész család, amikor közvetítette a világbajnokságot?
Azt hiszem, hogy nem csak az család, hanem az összes ismerősök, meg a falu, meg az egész háromszék, mert már Katit ismerték. Dobogott a szívünk, és olyan jó érzés volt, mert soha nem gondoltuk azt, hogy veszít. Mindig az volt, hogy ó, Kati ezt tudja, Kati ezt megcsinálja, nem létezik, hogy Kati ezt most elveszíti. És legtöbbször az érzelmek azok bejöttek. Nagyon ritka volt, mikor elesett vagy nem ő volt az, amire mi már rásatszoltunk.
Volt olyan, amikor ezüstérmet akasztottak a nyakába, és azt mondták, hogy hát az aranyat is megérdemelte volna.
Voltak ilyen helyzetek, ez az én saját meglátásom. Az olimpián is Kati talán jobban megérdemelte volna az aranyat, az egyéniben, mint ahogy a Mary Lou megérdemelte. Lehet az is közrejátszott, hogy az olimpia Los Angelesben volt, kicsikét kedveztek a zsűri tagjai a Mary Lou-nak. Ott érzem, hogy Kati jogosabb lett volna az aranyra, mert hogyha valaki a 4 aranyat megnyeri, akkor nagyon furcsa az nekem, hogy csak hajszál különbségen múlik az, hogy a másik nyer.
Megbeszéltek Katival is?
Katival is beszéltük, meg ugye most, hogy én ott élek, hát látom, hogy azért volt egy kis kedvezmény a Mary Lou-nak, erről már nem lehet tenni.
Hol él?
Az Egyesült Államokban élek, Connecticut államban, New Yorktól kevesebb, mint egy óra időbeni távolságra.
Ott tudják, hogy a világbajnoknak a nővére?
Nagyon sokan tudják, nagyon sokan ismernek, úgyis, mint Katinak a nővére. Jobban a magyar közösség tudja, meg mondhatnám azt, hogy az én generációm, aki tudja, a fiatalabbak azok nem. De azért vannak amerikaiak, akik követték az olimpiát, és még mindig emlékeznek a Kati nevére, meg arcára, meg az egész eseményre.
Hogy viszonyulnak a Kati nevéhez?
Nagyon örülnek, hihetetlennek tűnt sokaknak ez a véletlen megismerkedés, ugye, hogy hát, hogy én vagyok a nővére. Nem szeretem én azt, hogy kikürtöljem, hogy ki vagyok, vagy mi vagy. Tehát ha megtudjátok, hogy ki vagyok, jó, ha nem, akkor úgyis jó. Soha ki nem használtam a Kati hírnevét. Én őt úgy kezelem, mint a legkisebb testvért, és annyi az egész, akit igazán szívemből szeretek, meg ugyanúgy öcsémet is. Kati nekem Kati, ott is, itt is. Függetlenül attól, hogy olimpiai bajnok vagy nem olimpiai bajnok, nekem nagyon a szívemnél van.
Annak idején sok rajongója volt, úgy leveleket küldtek, kértek autogramot, fényképeztették Katival magukat.
Igen, volt, még ma is létezik ez, igen, mert nem sok leveleket kapok képekkel, hogy írjam alá és küldjem vissza nekük, de van. Hát abban az időben persze, hát nagyon sok leveleket kaptam, képeket, virágokat, hát a ház már úgy nézett ki, mint egy virágház lett volna, igazán nagyon szép volt. De még ma is kapom a fényképeket, hogy szeretnék egy aláírás, akkor küldöm vissza nekük.
gondolom, hogy szívesen vette az ilyen megkereséseket. Mert akárhányszor Zágonba jövünk, nem egy ilyen nagyzoló világbajnokkal találkozunk, hanem egyszerű családanya, szeretettel fogad, bárki jön, meglátogathatja a szobáját, olyan közvetlen, mint akár Mari néni az alsó utcából.
Nagyon sok a számít, hogy ne felejtsd el, ki voltál és ki maradsz, én azt mondom. Lehet ez olimpia bajnok, világbajnok, akármilyen bajnok lehet, nagyon sok a számít, hogy maradj embernek. Nem, hogy én jövök haza az Zágonba egyszer egy éven, és nem köszönök egy szomszédasszony, nem. Én szeretek szimpla lenni, maradni, aki voltam, szeretem a szomszédságot, szeretem a zágoni népet. Én nem úgy veszem magam, mintha lennék valaki, nem. Volt, igen, megmaradt, valahol egy kis fiókba, igen. De most az élet megy előre, ma hónap 20 éve, hogy abba hagytam a tornát, van családom, van gyerekeim. Úgy maradtam, hogy remélem, én mondom, hogy úgy maradtam, hogy voltam. Én nem szeretem, hogy legyen nekem az a nagy fejem.
Én vagyok Lorenzo, vagyok francia.
De nagyon jól beszélsz románul és magyarul is.
Igen.
Kitől tanultál meg magyarul és kitől románul?
Románul apucim és magyarul anyám.
Én azt hallottam, hogy te nagyon jó futballista vagy.
Nagyon szeretem.
Hány évesen kezdted el a focizást?
8 éves. És nagyon szeretem, már tudok futni és rúgni gólt. Ezt szeretem nagyon.
Tornászni nem szeretsz?
Nem szeretem, már nem futunk és nem szeretem.
Nem próbáltad ki, milyen a gerendán, milyen a lovon?
Nem. Félek, hogy elesek és eltörök valamit.
Anyud világbajnok, Európa bajnok, olimpiai bajnok. Gondolom, hogy az osztályban szoktál mesélni az osztálytársainak anyuról.
Mesélek, hogy ő nyert sok kupát, és sok medálje, és sok mindent. Nyert mondiálba, olimpiádba, mindenütt. Telsingborgba, Argentinába, Kubába, Los Angeles, Las Vegas.
Otthon a családban beszélgettek arról, hogy milyen volt, amikor még aktív sportoló volt, amikor a tévék, a rádiók közvetítették, hogy Szabó Kati aranyérmet nyert, milyen sikereket ért el.
Igen, kérdezem, mert én sem nem tudom, és nem is voltam itten a világon, és kérdezem, mikor vagyunk Zágonba, kérdezem, mikor nincs senki, csak édesanyámból is én.
Az osztálytársaid irigyek, hogy Szabó Kati az édesanyád?
Igen, vannak, nem mind az osztály, csak vannak sokok. A tanárnőm ilyen, az osztályban vagyunk 29 és van 17, meg szeretnek.
Katia, a román állam elismerte ezt a sok munkát, mert rengeteg aranyat hozott Romániának. Kiemelték, díjazták valamiképpen, mert a mai sportolók azok, ha nem is milliárdosok, de milliómosok.
Nem, igen. Sokat ígértek, de nem kaptam semmit. Minden verseny után megvolt a prémium, de nem igen kaptunk semmit, és a legnagyobb díj az olimpia után, ahol kaptam 50 ezer lejt. Akkor persze az nagy pénz volt. Ezen kívül nem kaptam abszolút semmit.
Se lakás, se autó, semmi?
Semmit. Van egy lakásom Déván, de azt torna után, amikor befejeztem a tornát, mentem a polgármesterhez, és megkértem szépen, hogy én akarok Déván maradni, és szerettem volna, hogy legyen egy lakásom. És kaptam pár év után egy kiszobás blokklakást.
Az évek során gondolom, hogy több edzővel dolgozott. Kire emlékszik szívesen?
Kivel edzettem? Hát onestén nagyon sokan voltak. Volt Ágoston, volt Kelu, volt Moszkú, volt Kozma. Nagyon sokan voltak onestén. Déván volt a Károli, volt Pozsár, volt Gorják, volt Kozma, volt Stan, volt Belu, Puja. Akkor ne felejtsük el, Zágonba volt a Farkas Irén, a Sziszi tanárnéni, Kovásznán volt a Gabi tanárnéni, Brassóba volt a Lubbácsi, ezekre én emlékszem.
Valamelyikkel tartja még a kapcsolatot? Sziszi nénivel gondolom, igen.
Sziszi nénivel, igen, minden évben találkozok vele, igen, minden évben jön meglátogatni. Tartom a kapcsolatot Beluval, Stánnal, Goriákkal tartom a kapcsolatot. Nem úgy, hogy minden nap beszélgetünk, de amikor jön a karácsony vagy a húsvét, akkor egymásnak e-mailezünk, vagy egyet telefonálunk, de úgy tudunk egymásról.
Hiányzik a verseny druk, a mindennapos tévészereplés. Hiányzik az, hogy már lassan 20 éve nincs a porondon?
Nem hiányzik, mert most egyebben foglalkozom. Ahogy mondtam, az előbb van két kisfiam. Nem is veszem észre, hogy mikor telnek a napok, a hónapok, az évek, mert kell tartani a lépést velük. Amikor mondom, ja Istenem, már 20 éve ma holnap, hogy abba hagytam, akkor felébredek, mert 20 év, hát az nem egy hónap. De hiányozni nem mondhatom, hogy hiányzik, nem.
Most mivel foglalkozik?
Most ugyan a tornával foglalkozom, ott Franciaországban egy kicsi városban lakunk, egy kicsi városban járok munkában, minden nap dolgozok délután.
Edző?
Edző, igen. Van egy nagyobb csapatom, 10-11 évesek, már egy pár éve, hogy én velük foglalkozok, és versenyeket is csinálunk. És aztán van 40-42 kis, hát nem bébik mondjuk, de 3 évtől 6 évig van, úgy hívják ott Franciaországban baby gym. Foglalkozok velük minden héten egyszer, és ilyen játékokat, nem torna, mert nem lehet azt mondani, hogy ez torna, ez a programom nekem, és persze a családom, és a gyerekek, mert kell vinni iskolába, kell hozni az iskolából. A szisztém nagyon rossz Franciaországban, mert ott 12-től 2-ig be van minden zárva, és akkor haza kell hozni a gyerek, amelyik nem a kantinban eszik. Na hát nagyon taxizok minden nap, úgyhogy 8-szor megcsinálom ezt az utat, oda-vissza, iskola haza, a Lorenzot viszem az iskolába, Zenót viszem az óvodába.
Lorenzo 10 éves, Zenó lassan 4 éves. A fiúk néha kérdezik, hogy anyu milyen volt, amikor a gerendán kellett tornászni, a talajon, a világbajnokságon, úgy egyáltalán szóba jönnek-e a 80-as évek nagy eseményei?
Hát mondjuk Zenó nem, mert ő még pici, de Lorenzo igen, mindig kérdezik, amikor itt Zágonban vagyok, és akkor fölkeresnek az újságírók, vagy a rádiótól, vagy a tévétől, akkor persze, hogy látszik a szemeibe, hogy milyen büszke. Ő minden évben, amikor kezdődik az iskola, meg mondja a zovónéninek, vagy a tanárnéninek ott Franciaországban, hogy édesanyám 4-szeres olimpia bajnok, és akkor persze, hogy az egész iskola megtudja, és akkor másképp nézik Lorenzót. 10 éves, most minden megért, kérdezi, hogy hogy volt ilyen versenyben. Az interneten van egy jó szájt, ott szoktuk megnézni, hogy hogy szerepeltem abban az időben.
Melyik ez az oldal?
YouTube, és akkor betetszik nyomni az én nevemet, és akkor minden ott van.
Gondolom, hogy most nincs olyan probléma, hogy az állambiztonsági szervek folyton ellenőrizgetnének, de a 80-as években, amikor Kati fent volt a csúcson, a Securitate az zaklatta-e a családot? Éreztek-e valamit abból, hogy folyton figyelik minden lépésüket, vagy valamiért mindig összeesküvést gyanítanak?
Talán előre az én anyukám tudna legtöbbet beszélni, ugye, mert ő volt szüntelen 24 órán keresztül itt a környéken, meg Katival, ő volt a nagyobb kapcsolatban, mert én 80-ban férhez mentem, és akkor elkerültem itthonról, úgyhogy amit tudok, az kevesebb ilyen szempontból. De voltak figyelések, nagyon sok megfigyelés volt, talán telefonjuk is le volt hallgatva, külföldre nem mehettek. Volt egy alkalom, amikor egy francia szurkolója jött a Katinak, és mit tudom én, nagyon csekéséget hozott ajándékot, talán parfüm volt benne, vagy egy szájrúzs, és azért akkora cirkusz csináltak, hogy szerencsétlen nem tudott kovásznáról egyenesen idejönni, hanem valahogy felkerült intorszorabúzor, és gyalog a hegyen keresztül jött tényleg idején, úgy kerültek ki az állambiztonsági szerveket, akkor abból lett egy nagy ilyen jövésmenés, de ezen kívül volt több.
Gondolom, hogy ezt a kérdést is nagyon sokan feltették már Szabó Katinak, hogy annak idején mennyire volt gond a dopping, mert manapság minden sportolót, minden tornászt próbálnak hírbe hozni, hogy doppingolja magát, tiltott szereket alkalmaz, és ettől ér el nagy sikereket. Akkor volt egy gyanúsítgatás, ellenőrizgetés?
Nem, az én időmben nem volt, soha nem hallottam dopingról, persze, hogy a versenyek után volt ez a dopingkontroll, de én legalább nem tudok semmit erről. Többször voltam dopingkontrollra, soha nem volt problémánk. Most nem tudom megmondani. Jó, persze volt az a nagy probléma a Redukánnal most egy pár éve. Hallottam, de nem tudom megmondani, hogy mi történt. Lehet, nem tudom megmondani.
Lehet, hogy létezik személyeknél, de gondolom, hogy ez azért befolyásolja a teljesítményét a tornásznak, ha folyton az van a tudatában, hogy úristen, ha én aranyérmet szerzek, akkor kivizsgálnak tetőtől talpig, hogy vajon milyen szert vettem be, és akkor biztos stresszeli magát, nem?
Azt is igen, és persze, hogy gondolom, hogy akárki, aki szedi a dopingot, egy nap úgyis be fog kerülni a kontrollba, és akkor, ha megnyer ezt az aranyérmét, tudja, hogy ő beszitta a dopingot, mit ért. Elveszi az aranyérmet, soha nem fogja visszakapni. Jó, egy helyen csalunk, másik helyen megnyerjük, és a rezultátum az, hogy pár hónap után, vagy másnap elveszik mindent. Inkább legyél tiszta. Munkával, ha valaki tiszta, mindent el tud érni. Minden. Csak a munka nehéz.
Gondolom, hogy Kati tiszta lelkiismerettel néz fel ezekre a kupákra és ezekre az aranyérmekre.
Akármikor bemegyek a szobámba, tudom, hogy tiszta volt minden. Azt, amit nyertem, ami van az én szobámban, biztos, hogy azt megdolgoztam, mert kemények voltak az edzések, gyerek voltam. Persze, hogy most már másképp látok vissza, mert felnőtt vagyok, most minden meg tudom másképp mérni. Akármikor bemehetek a szobámba, és ki is jöhetek a szobámból, mert tudom, hogy nem érzem rosszul magamot.
A falu hogy néz fel most Katira? Mert azt tudjuk, hogy a hivatalosságok részéről valami kevés a támogatás, de az egyszerű ember, az hogy viszonyul a családhoz?
Katit mindenki szereti. Hogyha végigmegyünk az utcán, mindenki köszön. Katikám itthon vagy, Katikám nem menj vissza. Szóval mindenki szeretettel közeledik hozzá, mindenki érdeklődik családjáról, Katiról, az ő gyerekei. Teljesen egy az egybe beolvadnak az utca gyerekeivel, tehát óvoda van, mikor jó idő van, együtt játszanak. Szóval elfogadják. Gyerekek beveszik a Kati gyerekeit, meg fordítva is, és Kati nem egy olyan típus, aki most magasról nézni az egészet. Nem, Kati ugyanaz, aki annak idején innen elment, és Zágoni Szabó Kati maradt.
Zágonban van egy óvoda, már évek óta viszi Szabó Katinak a nevét. A játékkal, pénzzel segíti ezeket. A helyi önkormányzat segíti-e ezt a kezdeményezést?
Nem tudom, hogy segít-e vagy nem a primarian. Én többször mondtam, és el is fogom mondani, hogy ameddig bírom, és mivel bírom, a játékkal, holmival, pénzzel, minden karácsony előtt adok pénzt, hogy azok a gyerekeknek legyen egy kicsi csomag, egy pár cukorka, egy csokoládé, úgyhogy ami tőlem függ, én megcsinálom. Jó, hogy jött, tetszett föltenni ezt a kérdést, mert pár éve, mióta jövök nyáron haza, minden évben úgy volt, hogy a sport csapat, a Zágoni csapat, van ott egy 10-12-15 kislány, akik tornáznak, akik nagyon szeretik a tornát, akik a Sziszi tanárnénivel tornáznak, a Farkas Irénnyel, mindig, minden évben ők egy programot csináltak, egy műsort csináltak, úgy vártak engem. Ebben az évben nem lehetett megcsinálni ezt a műsort, mert nem volt, ahol edzenek. A polgármester nem egyezett bele, nem tudom. Nem akar adni egy kicsi termet, nem akar adni egy kicsi helyet, egy kicsi szobát, nem kell egy sporttermet csinálni, csak egy kicsi hely, ahol ezek a 10-12 gyerek tudjanak edzeni. Mert szeretik a tornát, és olyan jó, amikor minden évben hazajövök, és akkor van egy kicsi műsor. Úgyhogy nagyon szépen megkérném a polgármestert, a Zágonit, a megyét, nem tudom, hogy kihez tudnék fordulni, hogy találjanak egy olyan lehetőséget, egy olyan megoldást, hogy lehessen megengedni ezeknek a kis lányoknak, hogy egyszer egy héten, vagy kétszer egy héten, ha tudják, és a Sziszi tanárnéni tanítsa őket, hogy folytassák ezt a tornát, mert megmarad Zágonnak, megmarad a megyének, mindenkinek jó.
Kati, hogy látja, mennyire tehetségesek ezek a gyerekek?
Tessék megtudni, hogy a tavaly egy-két kislány nagyon jól, de nagyon jól tornáztak. És mondtam is a Sziszi tanárnéninek, hogy olyan kár, hogy nem tudják tovább vinni, mert nehéz bevinni Onestre, mert a legközelebb Onesten lenne most ez a klub, ahol tudnák folytatni tovább a tornát. És olyan sok akarat van bennük, hogy mindent megcsinálnak. Amit kér a tanárnéni, vagy én is a tavaly egy párszor lementem, hogy nézzem meg az edzést, és akkor mondtam, hogy ezt kell csinálni, vagy így kell csinálni. Abba a szent helyben próbálták megcsinálni. Csak az a helyzet, hogy a tavaly is az óvodában volt a próba, nincs egy szőnyeg, torna szerről. Nem is lehet arról beszélni. Ha szegények lásnak a padlóra, a padló kemény, megütik egymást. Én nem hiszem, hogy nem lehet találni egy megoldást, úgyhogy ez nagyon fáj.
A hatóságok részéről nem mondhatnám, hogy nagyon oda vannak érte, viszont mi gondoltunk arra, hogy mikor elérjük az 5-ös évfordulót, akkor a húgom támogatásában, meg valószínű, hogy én is támogattam volna, akkor egy 5 éves évfordulót rendeztünk volna, a megye tornatanárait meghívtuk volna, mert ugye a Kovásznai liceumnál is van 2 tornatanár, aki akadt annak idején edzette. Akkor lehetett volna egy szép összejövetelt összehozni. Nekünk a jövedelmnek a profitjából abszolút semmi nem kell, se nekem, se a húgomnak, de viszont valami célt találtunk volna, hogy visszafordítsuk. De hát, ha így megy, akkor sem értem, hogy azzal foglalkozunk, mert ebben az évben már nem kaptak helyet, ahol ezek a gyerekek gyakorlatozzanak. Én meg viszont elhoztam 9 lánynak tornaruhát, minden ott van a bőröndömben, úgyhogy mi lesz vele, nem tudom.
Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
Hát, nem tudom megmondani most, mert nem tudom, hogy mi lesz már holnap, mi lesz egy hónap múlva, nem tudom. Persze, hogy a programomban a júliusi hónap Románia, jövök Zágonba, fogom folytatni a tornát, az edzéseket, a versenyeket fogom folytatni. A programom nem igen változik, mert az elég monoton. A gyerekek után kell csinálnak mindent, úgyhogy én, ha valamit csinálok, úgy kell csinálnom, amikor ők vannak az iskolában. De jövőre is szeretnék hazajönni.
Évekkel ezelőtt úgy félig panaszosan mondta, hogy a sajtó nem igazán figyel fel már a hajdani világbajnokra. De ma is érkezik a tévéstáb, itt volt a rádió, újságírók jönnek. Ez jó?
Persze, hogy jó, mert így legalább mindenki tudja, hogy itthon vagyok, mindenki tudja, hogy élek, mindenki kérdezi, hogy vagyok. Nagyon jó érzés, persze.
Közvetlenül portréműsorunkban Sármási Bocskai János összeállításában a világhírű tornász egyéniséggel, az olimpiai és világbajnok Szabó Katival találkoztunk. A beszélgetésben részt vett Zita, Kati nővére, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, első tornatanára Sziszi néni és Kati nagyobbik fia Lorenzo.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy most elhangzott hangfelvételünk 2009. szeptember 1-én hangzott el a Társalgó című műsorunkban.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Nagy Máriával búcsúzom, a viszonthallásra.
Miért beszélek, vagy miért hallgatok? ha eljön majd a vég. Ki tudja majd, hogy itt éltem én? Kinek fáj majd, ha én elmegyek? Csillag vár rám, hozzáérkezem. Egyik ágám megpihenek én. Fényér várom, majd az út végén. Majd az út végén. Hol cseresszem? Laga felegé változom, szerte nézve körülöttem majd, kincset gyűjtve.